Először is Antonio Galvão szentélyavatás. Azért olyan fontos, mert ő az első brazil szent, aki itt született, itt élt, az 1700-as években nevelkedett, kezdte meg a munkásságát, és ő az, akit bizony elég sok üldöztetés is ért, például azért, mert az elhamarkodott igazságtalan halálos ítéletek ellen felemelte a szavát, de aki női szerzetes közösséget alapított, és akit olyan nagy tisztelet övezett a embersége és a szociális tevékenysége miatt is, hogy ünnepélyes menetben hívták őt vissza São Paulo városába. Tehát egy olyan szent, akit az egyetemes egyház tisztel, kell, hogy tiszteljen, hiszen mától kezdve példaképül áll az egész világ egyház előtt, és aki ízig-vérig latin-amerikai volt, itt született, itt élte le az életét, és itt mutatta föl az életszentségnek a példáját. A Szelámnak az ülése szintén világra szóló esemény, hiszen tudjuk, hogy ez a testület Latin-Amerika és a Karibi térség püspöki konferenciáinak összességét magába foglalja, olyan pillanatban alakult, amikor még minden országban nem is szervezték meg a püspöki karokat. Tehát tudjuk azt, hogy a zsinat után lett ez csak általánosan kötelező. Régi európai országban néhol létezett előtte is, például Magyarországon, de bizony Latin-Amerikában ez legtöbb helyen újdonságnak számított. És először úgy tűnt, hogy talán kontinentális szinten szervezik meg az egészet, hogy a püspöki kollegialitásnak a teológiai igazsága gyakorlatban is erőt kapjon és formát öltsön. Később, illetve párhuzamosan megalakultak ugyan a nemzeti püspöki konferenciák, de ennek a kontinentális gyűlésnek rendkívül fontos iránymutató szerepe volt. Miután csak 6 évenként gyűlik egybe, világos dolog, hogy ilyenkor hosszú előkészítés előzi meg a munkát, és előkerülnek az egyház életnek az összes problémái, az összes új események, feladatok, amelyekre reagálni kell. Tehát majdnem azt mondhatjuk, hogy a legkatolikusabb kontinensnek, a világegyház hívei majd felét magáénak mondó kontinensnek ez a fajta nagy helyzetfelmérése és iránymutatása vagy iránykeresése, ez az egész világegyház számára egy döntő esemény. Ezért tiszteli meg a Szent Atya is jelenlétével. Először is meghívást kapnak a latin-amerikai püspöki konferencia vezetőitől a többi kontinentális konferenciák vezetői is, tehát Észak-Amerika, Afrika és Európa képviselői egyaránt. Na most itt van egyrészt egy konkrét tevőleges szolidaritás Európa és Latin-Amerika között, ami hosszú évtizedek hagyományára megy vissza, és ennek a kifejezése az is, hogy az összes jelentős európai karitatív szervezeteknek a képviselői itt lesznek. Ez azt jelenti, hogy a szolidaritásnak az anyagi, a tevékeny szeretet megnyilvánulásában is meg kell mutatkoznia. Ugyanakkor azonban van itt még valami. Amikor mi Európa fogalmáról és az alapvető keresztény, kulturális és vallási örökség értékeiről beszélünk, tehát az önmagunk azonosságát keressük, akkor rá kell tekintenünk Latin-Amerikára is, hiszen Latin-Amerika is olyan kontinens, amely önmagát kontinensként először akkor fedezte fel, amikor már a kereszténység elterjedt, és ez volt az nem pusztán a két hasonló nyelv, amely a térségnek a népeit összekötötte. Tehát a Latin-Amerika vagy az Amerika tudat ugyancsak egyfajta nyugati kulturális térnyerésnek az eredménye volt, és ebben bizony megint csak ott van a kereszténység minden történeti értékével, erejével, nehézségével együtt, amit ezen a kontinensen átélt. Tehát ez is egy fontos ok arra, hogy a saját gyökereinket keresve felfedezzük egymást. Ugyanakkor jelenleg Közép-Kelet-Európa egy kicsit hasonló problémákba ütközik a társadalmi igazságosság, a humanitárius kérdések területén, vagy a nemzetközi tőke és a nemzeti érdekek, nemzeti társadalmi mozgások területén, mint amit Latin-Amerika is nagyon jól ismer. Azzal a különbséggel, hogy nekünk a hátunk mögött áll egy olyan évszázad, amelyben a mi térségünkben két nagy és erőszakos kísérlet történt arra, hogy a szabadpiaci gazdálkodásból eredő igazságtalanságokat, egyenlőtlenségeket leküzdjék. Hát az elsőt fasizmusnak, a másikat kommunizmusnak hívták, és mind a kettő bebizonyította, hogy ilyen erőszakos módon az emberi természet, az ember bűnös volt a bizony, nem küzdhető le, és a földi paradicsom semmiképpen nem teremthető meg ilyen úton. Azonban voltak, akik azt hitték, hogy talán ha ez a rendszer megszűnik, akkor majd eljön a földi paradicsom. És nem jött el, hanem visszatértünk a régi problémákhoz, a mai formában, globalizáltabb formában, De a régi klasszikus problémákhoz, hogy miből taníthatja az ember a következő generációt, hogy hogyan gondoskodik a társadalom a betegekről, az öregekről, hogy hogyan tekint az életre, a fiatalságra, a munkára, a munka megbecsülésére például, milyen stabilak a tulajdonviszonyok, a jogbiztonság és így tovább. Tehát csupa olyan probléma, ami itt Latin-Amerikában is nagyon égető, és amire bizony ők kínok és szenvedések közepette keresik, és részben meg is találják a választ. Na most ennek a keresztény tapasztalata és a kínlódása van itt az egyháznak a tudatában és az emlékezetében. És ebből bizony mi is sokat tanulhatunk. Ugyanakkor van egy közös feladat, ez pedig az újraevangelizáció. A Szent Atya itt most nem II. János Pál szavait idézve, hanem lényegében a misszióra téve a hangsúlyt, ugyanezt kezdeményezi. És ez az, ami II. János Pál kezdeményezésére Európa újraevangelizálása néven már a mi kontinensünkön is kezdetét vette, különösen a nagyvárosokban. Hát aki eljön São Paulóban, az azt mondja, hogy ugyanaz az anonimitás, ugyanaz a sokféleség, ugyanazok a problémák, a szekularizáció problémái is masszívan jelen vannak, mint az európai nagyvárosokban.